Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak. A stúdióban itt van Dúró Dóra, a Mi Hazánk mozgalom elnökhelyettese, és Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. Jó estét kívánok a hallgatóknak, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Azt mondta Torockai László, hogy valamit nem mondott el Márki-Zay Péter magáról, és ha nem teszi, akkor majd április 3-áig el fogja mondani. Tűkönül mind a két oldal biztos. Mi lehet az?
Hát adjunk azért esélyt Márki-Zay Péternek, hogy elmondjon magáról mindent. Ugye én egy korábbi interjúban hoztam azt szóba, hogy neki arról be kellene számolnia, hogy van, illetve vannak-e a magyar állampolgárságon kívüli állampolgárságai, tehát tette esküt más államra, mert tudomásom szerint az újkori demokrácia történetében nem volt Magyarországnak olyan miniszterelnöke, aki egy másik államra tette esküt, és szerintem egyébként ez nemzetbiztonsági kockázat, nem csak egy miniszterelnök esetében, hanem akár egy parlamenti képviselő esetében is lehet az. Úgyhogy én várom, hogy elmondjon mindent. Miután egy korábbi interjúban erről beszéltem, utána a kanadai állampolgárságát már bevallotta két napra rá, úgyhogy ezt már elértem.
Mi van még? Itt ült múlt héten, és azt mondta, hogy persze, kanadai állampolgár is, és nem is mond le róla, miért tenni.
Hát igen, csak hogyha én ezt nem hozom szóba egy rádiós beszélgetés során, akkor egészen biztos vagyok abban, hogy ezt nem mondja el. Ugye a Hódmezővásárhely nagyon közel van Ásotthalomhoz, mind a két település, amit ő vezet, meg amit én vezetek, az Csongrád, Csanád megyében van. Én azért az utcájában a szomszédait is ismerem Márki-Zay Péternek. Tehát szerintem ő egy szerepet játszik, rendkívül képmutató, amit tesz. Kezdve attól, hogy szerintem nagyon visszatetsző, hogyha egy politikus minden interjúját azzal kezdi, hogy ő már megint volt vasárnap misén.
Ezt akarja róla elmondani, hogy ő egy képmutató ember?
Nem, azt akarom róla elmondani, hogy globalistáknak dolgozik, azoknak dolgozik, akik ezt az országot már nagyon régóta tönkreteszik, de egyébként nem csak Magyarország számára, hanem az egész világ számára új világrendet hirdettek.
Hogy kell elképzelni, hogy globalistáknak dolgozik? Munkaszerződése van? Fizetik? Az ember úgy képzeli, hogy egyszerű ember, nekem is, én is dolgozom az Inforádiónak, fizetnek érte, van szerződése.
Igen, csak egy miniszterelnök jelölt esetében, hogyha a globalistáknak dolgozik, akkor nem munkaszerződéssel teszi, ezért nehezebb ez bizonyítani, és ezért is adnék neki egy esélyt, hogy ő mondja el először, ne én tegyem ki magamat mindenféle eljárásoknak, hát ha hallja ugyanúgy ezt a beszélgetést most, mint és hallotta mondjuk a tegnapi beszédemet, mint ahogy azt a rádiós beszélgetést, amit egy másik rádióban tettem még februárban. És én várom, hogy beszéljen arról, hogy pontosan az Amerikai Egyesült Államokban is mit csinált Kanadában, és hogy mi előzte meg azt a döntését, hogy ő egy váratlan fordulattal, miután a Jobbik helyezte egyébként annak idején, még amikor ez egy nemzeti párt volt, a Hódmezővásárhelyi polgármesteri székbe, a Jobbik finanszírozta kampányát, miért ment utána azonnal Botka Lászlóhoz, és miért volt egy óriási politikai fordulat a részéről, amikor átállt a mondjuk úgy, hogy globalista oldalra, a nemzeti oldalról.
Mennyi időt ad neki, hogy azt, amit ő most sejtett, elmondja?
Hát április 3-áig van
neki ideje.
Az
már a választás napja?
Hát nyilván az azt megelőző napokban, de mint ahogy most is már beszélek én erről, tehát még egyszer mondom, feltettem kérdéseket neki, remélem, hogy úgy járunk most, mint a múltkori, a februári rádiós beszélgetéssel, ami után én felkértem arra, hogy beszéljen az állampolgárságairól, és utána beszélt pár nappal később.
Tehát most még valami mást vár, ami az állampolgársággal kapcsolatos, és lényegében azt szeretné, ha valamiféle megbízásról beszélne, amit ön szerint ő valakitől kapott?
Igen, és ennek köze van az Amerikai Egyesült Államokban töltött időszakához, igen.
Azért azt nem lehet nem észrevenni, elnézést, hogy bekapcsolódom a beszélgetésbe én is, hogy azokban a stratégiai kérdésekben, amelyek most Magyarországnak a jövőjét is, illetve a közelmúltját meghatározzák, abban egyébként a baloldal még a Fidesznek a globalista politikájára is rátett 1-2-3 lapáttal. Gondolok itt a koronavírus járvány kezelésére, amelynek a gazdasági következményei rendkívül súlyosak Magyarország nézve is, illetve az egész társadalom mentálhigiénés állapotára nézve is. A Fidesz kormány hozott bizonyos korlátozásokat, amelyeket egyébként egyedüli pártként a Mi Hazánk mozgalom kritizált annak társadalmi következményei miatt, és a Márki-Zay Péter vezette baloldalnak a követelései azok voltak, hogy még több lezárást, még több korlátozást szerettek volna. most, ha megnézzük azt, hogy a szomszédunkban dúló háború kapcsán mi szintén a baloldalnak a politikája, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag az Amerikai Egyesült Államok érdekeit képviselik a magyar érdekek helyett, hiszen Márki-Zay Péter már akkor elkezdett katonáknak, magyar katonáknak, vagy NATO katonáknak a bevetéséről, illetve fegyverek szállításáról beszélni az ukrán háborúba, az ukrán fél oldalán, amikor egyébként erre egyrészt senki nem szólította fel őt, hanem magától hozta fel azt, hogy Magyarország csatlakozzon be ebbe a háborúba katonailag is és fegyverekkel is, ami úgy gondolom, hogy minden józan gondolkodású ember jó érzésével szembe megy, hiszen az első napokban legalábbis a biztonságról, a békéről, a magyar embereknek, beleértve a kárpátaljai magyar embereket is, az ő érdekükről kellett volna beszélni, és nem önként jelentkezni már az első pillanatban arra, hogy katonákat és fegyvereket is vigyünk ebbe a konfliktusba, olajat öntve ezzel a tűzre.
Nem gondolnak bele túl sokat abba a televíziós interjúba, amikor arról beszélt, hogy hát azt kell csinálni, amit a szövetségesünk, a NATO ebben a helyzetben kér.
Nem, én úgy gondolom, hogy az embernek, hogyha saját gondolatai vannak, és ha elindul egy fegyveres harc, amikor óhatatlanul minden egyes háborúban vannak ártatlan áldozatok is, én úgy gondolom, hogy az a humanitárius ösztön az ébred fel az emberekben, és a Mi Hazánk mozgalom egyébként kivette a részét abból, hogy segítsünk a bármilyen, akár ukrán menekülteknek is. Erről Torockai László is tud részletesebbet mondani, hiszen ő polgármesterként ott is járt a határon, illetve a saját településének az infrastruktúráját is felajánlotta. Tehát a józan gondolkodású emberekben a segítségnyújtás, a humanitárius ösztön az, ami feléled, és nem az, hogy akkor küldjünk oda katonákat. A globalista oldal, a bal oldal volt az, amely az első pillanattól kezdve mind Fekete Győr András, Márki-Zay Péter, illetve a Jobbik egyik alelnöke is egyébként erre belül.
Fontos hozzátenni, hogy mindezt szolgalelkűen tették, tehát valószínűleg utána kaptak egy telefont, ugye Márki-Zay Péter is utána, sőt még Fekete Győr András is utána már magyarázkodott és visszakozott gyakorlatilag. Tehát látszik az, hogy ők sietnek kiszolgálni mindig ezeket a globalista érdekeket. Még a NATO nem kérte, hogy küldjünk katonákat, de ők már felajánlották, hogy küldjünk fegyvereket és küldjünk katonákat. Az egy más kérdés egyébként, hogy a Fidesz pedig szokás szerint ugye van egyfajta kettős beszéd kifelé és befelé, vagy akár mondjuk Brüsszel felé, vagy ugye most a versailles-i EU csúcson egészen más képvisel a Fidesz, mint amit itthon hallunk tőle. Azt halljuk a Fidesztől, ugye a Fidesz megvédte a magyar érdekeket, nem lesznek például az orosz nyersanyagra szankciók, az energiahordozókat nem érintik a szankciók, erre kiderült, hogy egészen másról döntöttek, ami ez persze a Fidesz szokás szerint asszisztál, megszavazza ezeket a globalista döntéseket. Arról döntöttek a versailles-i csúcson, hogy 2027-ig fokozatosan leválasztják Európát az orosz energiahordozókról, nyersanyagról. Sőt, olyannyira, hogy már ebben az évben akár a kétharmadát elveszített Európa, ez pedig totális gazdasági összeomlást fog okozni egész Európa számára, és azért, hogyha a német gazdaság letérdel, akkor gondolhatjuk, hogy a magyar gazdaság, ami sajnos nemzetgazdaságról nem beszélhetünk, rá van kapcsolva a németországi gyökerű multikra jelentős részben, akkor teljesen össze fog roppanni.
Jó, ez itt jön majd a programjuk, mert ha azt jól olvasom, akkor nem kell, hogy bármilyen más állam gazdasági letérdelése az Magyarország gazdasági letérdelését is okozza. Jól értem? Ez van a gazdasági programjukban?
Jól érti, vagy legalábbis olyan szinten ne szolgáltassa ki Magyarországot egy ilyen világpolitikai helyzetnek, mondjuk egy ilyen új világrend kialakításának, ami jelenleg zajlik, mint ahol most tartunk, tehát valamilyen szinten Magyarországnak legyen egyfajta biztonsága. Jelenleg nincs. Magyarország teljesen kiszolgáltatott helyzetben van.
Csak a politika... Igen?
Bocsánat, a háború különösen rávilágít arra, hogy egyrészt az élelmiszer biztonságunk, illetve az élelmiszer tekintetében az ellátásunk az hogyan alakul a 21. században, ez egy kulcskérdés lesz. Láttuk Ukrajnában, hogy a háború első napjaiban egy nap alatt a háromszorosára nőtt a lisztnek az ára, és Magyarország most is rendkívül mértékben ki van szolgáltatva gazdaságilag, olyan termények tekintetében is a külföldi gazdaságoknak, amelyeket egyébként mi magunk is meg tudnánk termelni, és nekünk erről szól a programunk, a mezőgazdasági fejezete, illetve a része, hogy a helyben megtermelt élelmiszert helyben igyekezzünk feldolgozni, és több száz ilyen üzemet tudnánk létrehozni Magyarországon, amelyek ezt meg tudnák valósítani fenntartható módon, az ott élőknek kiszámítható jövőképet is nyújtó módon, és ezáltal valamelyest az élelmiszer ellátásunkat biztosítani tudnánk. Szakértők egyetértenek abban, hogy Magyarország nagyjából 20 millió ember élelmezését tudná megtermelni, előállítani. Hát ebben mi 10 millióan bőven beleférünk, és még exportra is tudnánk így termelni. Sajnos azt, hogy mi agrár adottságú ország vagyunk, az sem a Fidesz, sem a balliberálisok az elmúlt 30 évben nem vették figyelembe, illetve oligarcháknak szolgáltatták ki a magyar mezőgazdaságot. Sok esetben ugye zsebszerződésekkel, főleg a Dunántúlon több megyényi területet már elkótyavetéltek, amelyeknek a visszaszerzése is rendkívül fontos lenne, de ez az, ami Magyarország számára a jövőben biztosítani tudná azt, hogy tisztességes megélhetése legyen az ország többségének.
Még mielőtt rátérnék a program részleteire, a politika függő kedvéért kérdezem, hogy ki vagy mi most a Mi Hazánk politikai konkurenciája itthon, ebben a mezőnyben? Ugye itt kell választást nyerni.
Mi nem így gondolkodunk, mi úgy gondolkodunk, hogy látjuk a hazánkat, Magyarországot, látjuk a magyar népet, mi a magyarok pártja vagyunk, és ezt nem is szégyeljük, tehát mi ezt büszkén valljuk, hogy Magyarország a magyaroké, és egészen máshogy gondolkodunk, mint a többi párt. Láttunk mi olyan pártokat, sőt volt olyan párt, amit közelről is láttunk, és tudjuk, hogy hogyan működnek, amikor mondjuk a balliberális oldalon Ron Werber, a Fidesznél Finkenstein írja a mondjuk a választási programot. Már persze, hogyha van választási programjuk, mert most már nagyon régóta nincsen, ugye a Fidesz az azt mondja, hogy folytatjuk, semmiféle programmal nem tisztelte meg a magyarokat, illetve itt van ez a balliberális oldal ezzel a szerencsétlenkedéssel, hogy 3 héttel a választások előtt egy sugógép segítségével ismerteti Márki-Zay Péter a programjukat, de nem tudja fölmutatni például a nyomtatott formájában, nem tudjuk, mi a neve a programjuknak, a miénknek van, mi 3 évvel ezelőtt kezdtük el kikérni a magyar emberek véleményét, a magyar gazda mondta meg azt, hogy mi legyen a mezőgazdaságot érintő fejezetben, az oktatáspolitikánkat magyar pedagógusok írták meg, állították össze, és mi magunk stilizáltuk, tehát végsősoron az elnökség tagjai, az elnök helyettes asszony, illetve jó magam voltunk azok, akik aztán megírtuk ezt a programot több száz javaslat észrevétel alapján, és ez az a program, ami tényleg talpra tudja állítani Magyarországot. A mi kampányunk az nem arról szól egyébként, amiről a Fidesz és a balliberális oldalé, hiszen egyrészt a Fidesznél az volt a fő hír a kampányban eddig talán, hogy Orbán Viktor disznót vágott öttömösen, a balliberálisoknál pedig arról szólt eddig a kampány, hogy éppen összeverik-e egymást egy-egy fórumon a nem tudom, a Jobbikos és a DK-s jelöltek, mi ehelyett dolgoztunk, tehát mi összeállítottunk az elmúlt évek alatt egy programot, amivel nem csak a magyar nemzetgazdaságot lehet megteremteni, hanem 2 év alatt fel lehet húzni Magyarországon szinte mindenkinek a fizetését, bérét, mert nekünk erre is van egy forradalmi programjavaslatunk, hiszen az előbb, ahogy elnök helyettes asszony már említette, a mezőgazdaság, illetve az élelmiszer feldolgozóipar az egy kiemelt, egy húzóágazat lenne a mi elképzelésünk szerint, de az nem csak arra szolgálni egyébként, hogy élelmiszerrel méghozzá jó minőségű és megvehető áron kínált élelmiszert adjunk a magyar embereknek. Egyébként az egészségügy kapcsán ez már egy prevenció is, hiszen nagyon fontos, hogy ne kerüljünk a kórházba, tehát egészséges táplálkozás az alapja a jó egészségnek, de emellett a fizetéseket felhúzná, hiszen mi olyan 700 üzem építéssel kezdenénk a kormányzásunk első évét, ahol garantált bérek vannak, méghozzá európai szintű bérek vannak, és az a jó hírem, hogy talán a történelem első olyan pártja vagyunk, amely még be sem került a parlamentbe, de a programját már elkezdte megvalósítani, tehát ebből a 700 feldolgozó üzemből egyet már átadtunk a Viradat program keretében, Ásotthalmon, ahol én vagyok polgármester, 300 millió forintból adtunk át egy batáta chips üzemet, és el kell, hogy mondjam, hogy 22-en jelentkeztek az üzemvezetői állásra, tehát 22-szeres túljelentkezés van az üzemvezetői állásra, és a munkaerőt jelenleg toborozzuk, Szegedről, Multiktól jönnek ki érdeklődni munkavállalók, mert olyanok a munkakörülmények, illetve olyan jó béreket tudunk kínálni. Ugye ezek állami beavatkozással épülő üzemek, ez azt jelenti, hogy a profit az államkasszába megy, jelen esetben az Ásotthalmi Önkormányzat kasszájába. Mi ebből tudunk adót csökkenteni, ebből tudunk nyugdíjat emelni, egy igazságos nyugdíjrendszert tartalmaz a programunk, illetve nagyon fontos dolog, hogy mivel egy jogszabállyal lezárnánk az olcsó külföldi munkavállalók előtt a határokat, legyen az indiai, vagy legyen az akár ukrán munkavállaló, mi csak magyaroknak szeretnénk munkahelyeket létesíteni. Ez egyfajta munkaerő hiányt, illetve a bérek, fizetések emelkedését okoznám minden szektorban. Itt már csak egyetlen egy feladata lenne egy Mi Hazánkos kormánynak, azonnal drasztikusan adót kell, és terheket, például bürokrácia és egyéb terheket kell csökkenteni, az áfát nem 1%-kal kell levinni, hanem akár 20-szal kell levinni, azért, hogy egy magyar munkaadó is ki tudja a magasabb béreket fizetni, és gyakorlatilag ugye az így kieső bevételeket pedig ezekből az üzemekből befolyó profittal lehetne fedezni, így 2 év alatt lehetne mindenkinek, hiszen minden szektorban ez fizetés és béremelést jelentene, mindenkinek lehetne bért és fizetésemelést realizálnia. Ezek nem üres ígéretek, amit a Mi Hazánk mozgalom képvisel, mint a balliberális oldalon.
Ilyen, hogy minden állami tulajdonú volt az üzemek, csak szocializmusnak hívták, de be is bukott. Mi az a plusz?
Van különbség.
Amiben, de mi az a különbség, amit ez most működőképes?
Van különbség, ugye megkaptuk már ezt, tehát én is kaptam már újságíróktól hasonlóképpen olyan kérdést, hogy nem gondolom, hogy ez egy baloldali program. És mondtam, hogy engem ez nem érdekel, hogy minek minősítenek minket. Tehát minket már mindenfélenek minősítettek. Mi hazafiak vagyunk, tehát mi a hazánkat szeretjük.
Nem a minősítés az, hanem hogy ez a modell,
A program a következőképpen különbözik mondjuk nyilván egy ilyen kommunista államosítástól. Ez arról szól, hogy itt az állam beruház. Tehát nem teljesen fölöslegesen önti ki az ablakon a pénzt, mint például a jelenlegi a Fidesz kormány teszi, hanem megtérülő befektetésként használja fel, és ez azt jelenti, hogy legalább 50%-ig, mint részvény formájában, a magántulajdon később megjelenhet ezekben az üzemekben. Tehát mi kvázi egy injekciót, egy nagy lökést szeretnénk, hát nem olyat, mint a Covid vakcina, nem olyan injekciót, hanem egy gazdasági lökést szeretnénk adni a magyar nemzetgazdaság megteremtéséhez.
Miben különbözik a Mi Hazánk a Jobbiktól leginkább?
Már az alakulásunk szerintem egy olyan erkölcsi töbletet jelent, akár a Jobbikhoz képest, akár az összes többi párthoz képest, ami egyedülálló az egész 30 éves politika történetben Magyarországon, hiszen a Mi Hazánkat olyan politikusok alapították meg, illetve olyanok csatlakoztak hozzá a Jobbikból, akik a saját egzisztenciájukat kockára tették, vagy legalábbis rosszabbul jártak sokan azért, mert a Mi Hazánkat választották. Az a pártszakadás, amelyet 2018-ban a Jobbik megélt, az valójában erről szólt, hogy az elvek feladását választották azok, akik ott maradtak, és megtarthatták az állásaikat, a fizetéseiket, akik pedig velünk jöttek a Mi Hazánkba, ők az elveiket választották a politikából adódó egzisztenciájuk helyett, és ez egy olyan erkölcsi töblet, úgy gondolom, amely megkülönbözteti a Mi Hazánkat a Jobbiktól is, és minden más párttól is. Ugyanakkor sok dologban hasonlít természetesen a két párt, de nem is feltétlenül a Jobbikhoz kell hasonlítani azt, amit mi képviselünk, hiszen sokan már a miében elkezdték a politizálást a tagjaink közül, sőt az idősebbek már az MDF-ben kezdték, tehát ez a fajta nemzeti elkötelezettségű jobboldaliság, ez megjelenik nagyon sok embernél, és az értékrend melletti kiállás.
Elsőként állítottak országos listát, ami azt jelenti, hogy elsőként gyűjtötték össze az ehhez szükséges összes papír, dokumentumot, minden. Hol tartanak a pártszervezéssel?
Ez egy folyamat, nyilván mi egy új párt vagyunk kvázi, ugye 2018-ban a Jobbik kettészakadása után jöttünk létre, az ásotthalmi pusztán bontottunk zászlót pénz és paripa nélkül, és tényleg óriási áldozatokat, erőfeszítéseket tett a tagságunk az elmúlt évben, itt mindenki, beleértve egyébként engem is a civil munkája mellett, ugye én is főállású polgármester vagyok, majdnem 200 kilométerre a fővárostól, és minden nap dolgoztunk, végig dolgoztuk a munkaidőnket, és amellett mi építettük ezt a pártot, és kimerem jelenteni, hogy ilyen óriási hátránnyal, amivel mi indultunk a többi párttal szemben, a versenytársainkkal szemben, akik hatalmas állami támogatással rendelkeznek, ahol tele vannak oligarchákkal, mind a balliberális oldal, mind a Fidesz tele van ilyen oligarchákkal, egyetlen egy Mi Hazánkos oligarchát nem tud senki mondani, hiszen ilyenek nincsenek. De hát óriási hátránnyal elindultunk, és mára teljesen egyértelműen látszik most a választási kampányban is, kimerem jelenteni, hogy a legjobb aktivista hálózattal rendelkezünk, hiszen a Fidesznél és a balliberális oldalnál is látjuk, hogy ott fizetett emberek vannak, fizetett cégek vannak, ott alkalmazottként vannak kivezényelve mondjuk a békemenetre, de nagyon sokan, akiket buszokkal szállítanak, mi nem így csináltuk végig az elmúlt éveket, és tényleg a lelkesedés, a hazaszeretet, az önzetlenség hajtja a mi aktivistáinkat. Én úgy látom, hogy jelenleg egyetlen egy politikai erő sem tud olyat felmutatni, amit mi, hiszen mi ott bontottunk zászlót vidéken, de éppen most, ahogy itt Budapesten is végigjöttem, látszik, hogy az aktivistáink személyesen saját kezükkel tették ki a plakátjainkat, és egész Budapesten mindenhol találkozom vele. Tehát látszik, hogy most már a fővárosban is, hát nyilván ez látszott az ajánlásgyűjtés közben is, hogy a főváros minden pontján és a vidék minden egyes pontján mindenhol ott van már a Mi Hazánk mozgalom.
De országos pártnak számít, tehát a haza le van fedve Mi Hazánkos alapszervezetekkel, ahol van egy telefon, van egy kávéfőző, hogyha oda bemegy valaki a hidegbe, akkor meg tudjon melegedni, így kell elképzelni most már?
Infrastruktúránk az nincsen, mivel állami támogatás nélkül működő párt vagyunk még mindig, de szervezeteink azok vannak. Annak ellenére, hogy egyébként a koronavírus miatti lezárások nagyon nagyban visszavetették a pártépítést, hiszen nagyon sokáig nem lehetett hol megtartani ezeket az összejöveteleket, közösségépítő programokat nem lehetett szervezni. Ennek ellenére kimerem jelenteni, hogy a 3 olyan párt van az országban, amelynek komoly szervezettsége van, ez a Fidesz, a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk Mozgalom, tehát megkockáztatom, hogy önálló országos listát teljesen törvényes keretek között aktivistákkal állítani a többi párt nem lenne képes, hogyha erre szüksége lenne, beleértve a balliberális összefogásnak a 6 pártját is.
De állítottak.
Tehát közösen állítottak, tehát körülbelül tehát 71 jelöltet felállítani teljesen tisztességes eszközökkel. Én úgy gondolom, hogy ez a 3 párt tudna ma Magyarországon valójában.
Illetve kamupártok tudnának még esetleg listát állítani, akikkel kapcsolatban rengeteg feljelentés van, botrány van, hamis aláírásgyűjtés, ajánlásgyűjtés kapcsán. Tehát tudjuk, hogy sajnos Magyarországon hát nagyon mocskos lett a politika, és ma már ez így is működik itthon. Na most minden ilyen botránytól mentes a Mi Hazánk Mozgalom, tehát a mi ajánlásgyűjtésünket, a mi országos listaállításunkat még csak be sem árnyékolta semmiféle ilyen ehhez hasonló ügy. Tehát egy nagyon tiszta, egy nagyon őszinte lelkes, nem fizetett, lelkes aktivistákkal működő olyan mozgalom vagyunk, amely minden politikai pártot megelőzve elsőként állította fel az országos listáját.
Mennyire befolyásolja Mi Hazánk szervezeti életét, ha bejutnak az országgyűlésbe, vagy ha nem jutnak be az országgyűlésbe, és ugyan országosan szervezett, de önkormányzati típusú erő maradnak?
Hát nyilvánvalóan befolyásolja, hiszen azért óriási erőfeszítéseket kellett tenni az elmúlt években, hogy a civil munkánk mellett a tagságunk is mindenki a kenyérkereset után fut, amellett azért pártot épít úgy, hogy azért azok a pártok, akikkel nekünk versenyezni kell, de ott óriási apparátus van, 24 órában csak ezért fizetik az embereket, hogy pártot építsenek, tehát nyilvánvalóan egészen más minőségi változást fog ilyen szempontból hozni, hogyha mondjuk parlamenti párttá válik a Mi Hazánk Mozgalom, hiszen az azt jelenti, hogy akkor nekünk is lesz infrastruktúránk, ahogy az előbb hallottuk, ugye nekünk nincsenek vidéki irodáink, tényleg a két parlamenti képviselőnkre tudunk támaszkodni, a központi irodánk is, ugye Dúró Dóra keretéből működő iroda, tehát erre óriási szükség lenne, hogy az infrastruktúrát is ki tudjuk építeni, legyen apparátus, hogy minél több olyan Mi Hazánkos legyen, akinek nem kell mondjuk egy nap 10 órát a kenyérkereset után futni, hanem tud a haza ügyével foglalkozni.
De kell egyébként országos szervezetet csinálni?
Természetesen. Egy másik szempontot is behoznék, mert még mindig nagyon gyakran találkozunk azzal a véleménnyel, hogy az emberek nem ismernek minket. Tehát a Mi Hazánk Mozgalom ismertsége a nagyjából 8 millió választó körében azért korán sem 100%-os, hiszen óriási média elhallgatással is nézünk szembe, illetve hát a közterületi reklámoktól kezdve számos módon próbál meg a mostani kormányzat elhallgattatni minket, és erre konkrét statisztikákat is tudunk mondani. Ugye az NMHH, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legutóbbi kimutatása szerint az országos politikai rádió és hírműsorokban, rádió és TV hírműsorokban, bocsánat, a Mi Hazánk megjelenése 0,2%, tehát mi csak az aktivistáinkra, a mozgalmunkra tudunk támaszkodni, hiszen a közösségi médiában és brutális cenzúrával találkozunk. Torockai László nevét, arcképét, hangját nem tudjuk megjeleníteni Facebookon.
Akkor Facebook leveszi, vagy mi a
csak levenni, az még egy üdvözítő állapot lenne a levenni, de azt az egész oldalt leveszi, aki kiteszi veszítette, hogyha én a saját 277 ezer követővel rendelkező Facebook oldalamra mondjuk kitenném ennek a beszélgetésnek akár a hanganyagát, akkor holnapra valószínűleg nem lenne Facebook oldalam, és letörölnének engem is onnan. Tehát brutális elhallgattatással nézünk szembe, elképesztő a cenzúra, ami nyilván befolyásolja a választási eredményt is. Tehát ilyen vonatkozásban, hogyha parlamenti frakcióval rendelkező párt leszünk, akkor óriási új távlatok fognak megnyílni előttünk a megjelenés szempontjából.
Sokkal a Facebookot ez nem fogja érdekelni.
Tehát a Facebookot perelem, ami Magyarországon az első ilyen per, világviszonylatban vannak azért ilyen perek, de Magyarországon ez az első. Április 8-án hirdet a bíró ítéletet a szegedi törvényszéken, a Facebookkal most már hát több mint 2 éve zajlik ez a monstre per.
Elsőfokú döntés
lesz? Elsőfokú döntés, igen, ez egy nagyon-nagyon hosszú, ugye egyszerűen egy fizetési meghagyás kibocsájtott a szegedi törvényszék a dublini központ számára, mert először ugye nem akart foglalkozni a Facebook a magyar bíróságokkal, ami önmagában is egyébként egy botrány, tehát ezt mindenképpen valahogy majd szabályozni kell, hogy egy távoli globalista multi az ne befolyásolhassa a választásokat. Végül aztán szerencsére a szegedi törvényszék volt olyan határozott, hogy miután kiállította azt a fizetési meghagyást, amelyben mindenben nekem adott igazat, tehát nem csak arról van szó, hogy az európai parlamenti választási kampány hajrájában törölt Facebook oldalamat, ami akkor a legnagyobb aktivitású, legnagyobb elérésszámokat produkáló politikusi oldal volt, 1,5 millió megtekintése volt az akkor kijegyezett közzétett videóimnak, aminek a töredékét lehet mondjuk a YouTube-on elérni, bár azóta ugye a YouTube-on 26 millió megtekintést értek el a videóim, mert ugye Magyarországon az a politikus lettem, aki végülis a legtöbbet szerepel a YouTube-on, mert hogy én máshol nem tudok szerepelni. Azért ezek ugye óriási gátat, óriási akadályt jelentenek, amikor ma már a Facebook nem csak Magyarországon, hanem az Amerikai Egyesült Államokban is a választásokat tudja eldönteni. Úgyhogy várunk azért most egy ítéletet, egy elsőfokú ítéletet, és én azért bízom abban, hogy a magyar bíróság helyreállítja azt a jogrendet, hogy ne lehessen egy külföldi láthatatlan, megfoghatatlan multi, egy globalista erő részéről ilyen módon beavatkozni a választásokba, de nekünk ezzel kell most egyenlőre szembesülnünk, ilyen óriási hátrányokkal kell most ugye versenyeznünk. Tehát körülbelül 1,5 éve nem jutottunk be a közmédiába, legalábbis én biztos nem voltam, de gondolom, hogy Dóri sem. Úgyhogy,
de volt egy időszakuk, amikor azért elég gyakran szerepeltek.
Amikor szakadt a Jobbik, nyilvánvalóan, akkor annak a Fidesz örült, de akkor, amikor észrevették, hogy itt létrejött egy új politikai erő, amely megvesztegethetetlen, ez a Mi Hazánk mozgalom, ráadásul egyre erősebbek lettünk, ugye a megalakulásunk pillanatában 3,3%-ot értünk el az európai parlamenti választásokon, az önkormányzatin már 5% fölött volt az összesített megyei eredményünk. Nyilvánvalóan itt elég gyorsan egy parlamenti párt körvonalazódott, és onnantól kezdve a Fidesz mindent elkövet, jelenleg itt a kampányban is, azért, hogy mi ne tudjunk sehol megjelenni. Ugye nem csak plakáthelyeket nem kapunk például a vidéken, mert látszik, hogy a vidékre összpontosít nagyon a Fidesz, egy kicsit elengedte a fővárost, úgy tűnik, de most konkrétan már ott tartunk, hogy a szórólapjainkat, illetve ingyenes újságot szeretnénk kiadni, hiszen most már kaptunk állami támogatást a kampányunkhoz, amit mi nem ellopunk, hanem föl akarjuk használni a kampányra, és egyszerűen most azt is megtagadják, hogy ezeket kivigyék, ezeket az ingyenes újságokat, ami szerintem óriási botrány, hiszen ez is mutatja, hogy a Fidesz milyen antidemokratikus államot épített föl.
Megváltozott a helyzet az Ukrajna elleni orosz támadással, új kampány is kezdődött nagy valószínűséggel, közben a járványszabályok is enyhültek. Nem kell mindenhol mindenkinek maszkot hordani, csak aki úgy érzi, hogy neki muszáj. A programjukat kellett valahol változtatni ebben az új helyzetben? Nem tegnap írták.
Egyáltalán nem, és olyan alapértékeket tartalmaz a programunk, amelyeket bármilyen világpolitikai esemény kapcsán tudunk vállalni, és azok az elvek, amelyeket vallunk, abból következett egy magától értetődően a COVID politikánk is, illetve az ukrajnai helyzettel kapcsolatos politikánk is. Ugye a koronavírus okozta lezárások gazdasági következményeit, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy globálisan is, és Magyarországon is az volt a jellemző, hogy a leggazdagabbak, az óriás cégek lettek a nyertesei ennek a járványnak és a gazdasági járvány kezelésnek, és az emberek, a 99% az a vesztese lett. Magyarországon ennek ezzel összhangban elsőként és egyedüliként követeltünk járványszolidaritási adót azokra a szektorokra, amelyeknek növekedett a profitja akkor is, amikor egyébként az egész, az, szinte az összes embernek a megélhetése rosszabbodott, vagy nehéz helyzetbe került. Gondolok itt például a gyógyszeriparra, amely magától értetődés, és nem csak a vakcinagyártókra, hiszen az emberek elkezdtek az egészségükre figyelni, vitaminokat szedtek, táplálékkiegészítőket vásároltak, tehát az összes a gyógyszeripar teljes ágazatának nőtt a profitja. Említhetném a multinacionális kereskedelmi láncokat, amelyeknek, hogyha megnézzük az éves mérlegét, akkor azt látjuk, hogy a lezárások időszakában mindegyik kivétel nélkül több 10 milliárd forinttal növelni tudta a profitját, amit ráadásul még ki is visznek Magyarországról, tehát duplán sújtja hazánkat ez a pénzszivattyú. Illetve az óriás tech cégeket is említhetném, hiszen online oktatásra állt át az egész ország egyik pillanatról a másikra, home office típusú munkavégzésbe küldtek haza nagyon sok munkavállalót, így nyilván a családoknak új eszközöket, új előfizetéseket kellett vásárolnia, illetve az egész életünk, vagy hát az életünk nagy része áttevődött az online térbe, ebből következően ezeknek a távközlési cégeknek is nőttek a bevételei. És ezért kezdettől fogva azt javasoltuk, hogy járványszolidaritási adót vessen ki a kormány azokra, akik még akkor is növelik a profitjukat, amikor mindenki más nyomorog vagy nehéz helyzetbe kerül. Ennek ellenére nem ezt tették, hanem az államadósságot emelték a brutális magasságokba, tehát ott tartunk 12 évnyi fideszes kormányzás után, hogy az államadósság arra szintre emelkedett, ami Gyurcsány Ferenc legsötétebb időszakában volt Magyarországon. Tehát ez
hogy képzelik azt, hogy szolidaritási adót vetnek ki mondjuk a Microsoftra?
Mondom, hát a Microsoftnak ráadásul van magyarországi lányvállalata, tehát bármikor ki tudná vetni Magyarország ezt az adót a Microsoftra, a közép-kelet-európai központjuk van itt, a Googlenek egyébként szintén itt van Budapesten a közép-kelet-európai központja, tehát jó pár ilyen multinak van itt magyarországi KFT formájában lányvállalata, de azért hadd jegyezzem meg, hogy miután elsőként Magyarországon biztos, de talán nemzetközi viszonylatban is elsőként még 2020 tavaszán bejelentettük azt, hogy járványszolidaritási adót kell kivetni a koronavírus haszonélvezőire. Körülbelül egy évvel később maga az IMF, a Nemzetközi Valuta Alap javasolta ugyanezt, mert hogy látta, hogy itt egy rendkívül igazságtalan helyzet kezd világszerte kialakulni. Csak hát nyilván erősebbek azok a globális nagyvállalatok, akár még az IMF-nél is, amelyek a hasznot most lefölözik, és ráadásul mi voltunk egyedül azok itt Magyarországon, akik felderítettük az igazságot, hogy valójában ezek a globális nagyvállalatok, ezek egy szervezetbe tömörültek, ugye ez a Világgazdasági Fórum, és ott van ebben a szervezetben a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca, a Johnson & Johnson, de ott van egyébként a Facebook, ott van a Google, ott vannak gyakorlatilag az összes haszonélvező ott van, akik minden esztendőben összejönnek és egyeztetik a gazdasági érdekeiket. Gyakorlatilag, ha három magyar KFT tenné ezt, akkor azt mondanánk, hogy kartelezést követnek el, és az bűncselekmény, de a Világgazdasági Fórum esetében senki ugye nem meri azt mondani, hogy ők bűncselekményt követnek el ezzel. Mi viszont azt mondjuk, hogy igenis itt óriási gondok vannak, és valakinek meg kell állítani ezeket a globális nagyvállalatokat. És hogy az eredeti kérdésére is válaszolják, ugye itt jön az a rész, hogy hát azért nem kell nekünk megváltoztatni a programunkat, mert például az ukrajnai háborúnak is megvannak a maguk haszonélvezői. Ugye azért gondolom, hogy senki nem olyan naív, hogy azt gondolja, hogy ennek a háborúnak pusztán csak annyi oka van, hogy ukrán és orosz nacionalisták egymásnak estek. Itt kőkemény gazdasági érdekek vannak a háttérben, és nem csak az ukrajnai nyersanyag készletek kiaknázásáról van szó. Nagyon érdekes, hogy Ukrajna a legnagyobb vállalata, amely az ukrán GDP 13%-át adja. Ez az ukrajnai nyersanyagot, kőolajat, földgázt és minden egyéb ásványanyagot kitermelő cég, ez ma már a Világgazdasági Fórumnak, ennek a szervezetnek ugyanúgy tagja, mint a Pfizer, a Moderna és a többiek, de például ugyanígy tagja a Lockheed Martin nevű amerikai multinacionális cég, aki pedig a fegyvereket szállítja. Ezért aztán nem csoda, hogy folyamatosan nyugatról szállítja a NATO vagy akár nyugati államok a fegyvereket, ezeket a nyugati fegyvereket a háborúba, mert nagyon jól élnek belőle a Világgazdasági Fórum cégei, ahogy például a koronavírus is nagyon jól éltek, és hát az egy más kérdés, hogy eközben nyilván Putyin pedig a maga, az orosz gazdaság és egyéb érdekeket igyekszik érvényesíteni. Csak hát közben ártatlan emberek ezrei meghalnak, és közben kitörhet akár a harmadik világháború is, amit mindenáron el kell kerülnünk.
De ki a jó és ki a rossz ebben a helyzetben? pont ez a, szerint.
Pont ez a probléma, hogy a magyarországi nyugatbarát sajtó is úgy igyekszik beállítani ezt az egész konfliktust, hogy a gonosz Oroszország megtámadta a teljesen ártatlan Ukrajnát, holott ennek az egész háborúnak nem is az ukrán-orosz konfliktus a valódi oka, hanem egy Ukrajna területén zajló, valójában az Egyesült Államok és Oroszország között zajló háborúról beszélhetünk, amelyet elszenvednek az ukrán emberek, de hogy behozzam ezt a szempontot is, és még egyszer a programunkhoz kapcsolódnak, a kárpátaljai magyarok is elszenvednek, és az ő helyzetükkel is úgy gondolom, hogy elsődlegesen a Mi Hazánk mozgalom foglalkozik, és azt például egyedül mi vetettük fel bármilyen nemzetközi szintéren is, hogy egyrészt ne vigyék el golyófogónak az orosz-ukrán háborúba a kárpátaljai magyarokat, akikkel szemben egyébként egy elnyomó politikát alkalmazott az ukrán kormány, erre is fel kell hívnunk a figyelmet. Hát az az ukrán kormány, amelyet most támogat a magyar kormány is, magyar ellenes intézkedéseket hozott sorozatosan, a nyelvtörvényre elég utalni, amely vérlázító, és emiatt sem támogatjuk például szintén egyedüli pártként Magyarországon Ukrajna-Európai Uniós csatlakozását, mert nem tartjuk méltónak egy olyan országot, hogy az Európai Unió tagja legyen, amely ilyen elnyomó politikát folytat, ráadásul a magyarokkal szemben. De a határon túli terület élő magyarok önrendelkezése mellett is kiállunk, és ez nagyon gyakran Székelyföld kapcsán szokott szóba jönni, hogy ott szeretnénk elérni az autonómiát, de Kárpátalja vonatkozásában az 1991-es népszavazásra is egyedül mi emlékeztettünk, hogy ott történt egy ilyen, ahol nem csak az ott élő magyarok, de Kárpátalja teljes lakossága, tehát ukránok is, ruszinok is kinyilvánították, hogy ők egy széleskörű autonómiát szeretnének ennek a területnek. Ezt a népszavazást azóta is a nemzetközi közösség is, és az ukrán kormány is figyelmen kívül hagyja. Tehát mi eljuttattuk ennek a dokumentációját az ENSZ-hez, hogyha békés módon sikerül rendezni ezt a konfliktust, akkor legyen az asztalon, legyen téma egyáltalán Kárpátaljának a helyzete, és ez a népszavazás is.
Tartják-e a sorkatonaság visszavezetését 2 hónapos alapkiképzési idővel, amikor a szomszédban háború van?
Hát azt gondolom, hogy ez indokolja leginkább, hogy legalább valamiféle olyan alapkiképzést kapjanak a magyarok, különösképpen fiatalok, ami ugye egy nyári szünidőben elvégezhető. Tehát nyilván azért azzal mi is tisztában vagyunk, hogy az, ami mondjuk a 80-as években volt, az ma nem kivitelezhető, egyszerűen van egyfajta munkaerőhiány is Magyarországon, tehát nem tudjuk a fiatalokat akár nem tudom fél évre vagy egy évre kivonni a munkaerőpiacról.
Egy hónap volt, ha jól emlékszem. Ott az ember megtanulta az alapiságot, hát, nem tudom, hogy öröknél hogy
igen,
volt.
Igen, tehát
volt.
Én pont arra gondolok, hogy nem tudom, 6 hónapra, 1 évre nem lehet laktanyába zárni mai fiatalokat. Egyébként nem csak fiataloknak kellene szerintem ez az alapkiképzést. Én magam 44 éves vagyok, nagyon szívesen elmegyek, tehát hogyha mi ezt kezdeményezzük, akkor abban a pillanatban arra a 2 hónapos alapkiképzésre is mondjuk én biztos, hogy elmegyek, és én magam is részt fogok rajta venni. Egy nyári, nem tudom, 2 hónap alatt ez elvégezhető.
De mire jó, hogy annyi idő alatt le se lehet fogyni?
Jelen pillanatban.
Hát azért, bocsánat, ezt azért cáfolnám, hogy már nem az, hogy le lehet fogyni, vagy nem lehet lefogyni, hanem inkább azt cáfolnám, hogy semmire nem jó. Én azért, amikor fiatal voltam, akkor én autodidakta módon is vettem részt, szerződéses katonák tartottak nekünk ilyen képzéseket, elmentünk ilyenekre. 2 hét alatt nagyon sok mindent meg lehetett tanulni, mondjuk, hogy egy AK-47-es az mi, azt hogy kell szétszerelni, összerakni, hogy kell használni. Tehát azért ezek olyan alapvető dolgok, hogy ma már egy fiatal nincs ezzel tisztában, mert ugye legfeljebb számítógépes játékban ismeri a háborút, nem tudja, hogy hogyan kell mondjuk, nem tudom, egy AK-t megfogni. Remélem, adja jó Isten, hogy soha ne kerüljön arra sor, hogy meg kelljen védenünk Magyarországot, de azért azt látni kell, hogy a világ, főleg, hogy egy új világrendet hirdettek, ez abszolút nem a béke irányába halad jelenleg, és én azt gondolom, hogy erre éppen ezért lenne szükség, de mondom, nagyon bízom abban, hogy soha nem kell használni majd nekünk fegyvereket önvédelemre.
Két gondolattal. Az egyik az, hogy azért az igaz, hogy a szomszédunkban zajlik a háború, de Ukrajna nem tagja a NATO-nak, tehát ilyen értelemben nekünk semmiféle kötelezettségünk nincsen arra vonatkozóan, hogy mi beavatkozzunk katonai fegyveres módon ebbe a háborúba. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni. A másik, hogy jelen pillanatban is az alaptörvényben szerepel az, hogy minden férfi, felnőtt férfinek bizonyos életkor között kötelessége a haza védelme. az a kérdés, hogy ilyen esetben mi úgy akarjuk a magyar férfiakat, fiatal férfiakat úgy odaküldeni a háborúba, hogy semmit nem tudnak, semmilyen előképzettségük nincsen, honvédelmi alapismeretekkel sem, és alapkiképzéssel sem rendelkeznek, vagy egy ilyen esetre valamilyen minimális felkészültséget adunk ezeknek a férfiaknak, hogy egy ilyen helyzetben, én úgy gondolom, ez a túlélésüknek az esélyét növeli, hogyha vannak ismereteik arról, hogy egy háborúban mit, hogyan kell csinálni, és hogyan működik egyáltalán az egész honvédelmi szervezetrendszer. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy védelmet és a biztonságot erősíteni az egyén számára, hogyha vannak ismeretei arról, hogyha tényleg ne adja Isten, hogy oda kerül a sor, de ilyen helyzetbe kerülünk.
Ezt fölmérték? Ez lett volna a kérdésem, hogy a magyar anyák azok szívesen adnák-e a fiatal fiaikat 2 hónapra egy fegyveres alapkiképzésre?
Hát, hogyha úgy tesszük fel a kérdést, hogyha Magyarországon, és tényleg ne adja Isten, bármilyen fegyveres konfliktusra kerül sor, és az ő fiának kötelezettsége, mert jelenleg kötelezettsége, hogy részt vegyen a háborúban, akkor úgy szeretné, hogy részt vesz a háborúban, hogy semmilyen kiképzést nem kapott előtte, vagy úgy szeretné, hogy részt vesz a háborúban, hogy kapott kiképzést. Tehát most ez nem változtat azon a kötelezettségen, ami most is benne van, és senki nem kérdőjelezi meg, egyébként sehol a világon senki nem kérdőjelezi meg, hogy az adott állam, férfi állampolgárai, hogyha egy adott országot kívülről fegyveres támadás ér, akkor kötelesek megvédeni azt. Erről politikai konszenzus van Magyarországon is.
Bocsánat, az egyenlőség jegyében hagyd tegyem hozzá, hogy nagyon sok országban ez a nőkre is vonatkozik, mondjuk Izraelben is, tehát ott ugyanúgy a nőkre is vonatkozik a 6 kötelezettség egyébként.
Világos, hogy a sorállományjal lehet ma háborúzni? Hát éppen arról szólnak, sorállományjal, gyors kiképzett sorállományjal lehet ma háborúzni? Éppen arról szólnak
az a kérdés, hogy lehet. Tehát nagyon fontos, hogy mi nem akarunk háborúzni. Tehát itt, aki most háborúba tudná sodorni Magyarországot, azok a politikusok, azok a miniszterelnök jelölt, akik akár a Fidesz, akár Márki-Zay Péter a baloldalon, akik a globalisták parancsait akarják végrehajtani. Mi független, szabad és békés Magyarországot szeretnénk, amelynek nem kell háborúznia. De itt arról beszélünk, hogy mi van, hogyha megtámadják Magyarországot. Tehát mi, ugye nekünk erről szólt a tegnapi nagygyűlésünk is, hogy mi nem akarunk magyar katonákat külföldre küldeni, ezt képviseli a Mi Hazánk mozgalom. Tehát itt, amikor most erről beszélünk, akkor csak arról beszélünk, hogy mi van, hogyha megtámadják Magyarországot. És ha megtámadják Magyarországot, akkor viszont, ahogy az előbb elnökhelyettes asszony mondta, sokkal nagyobb esélye van bárkinek Magyarországon, egy férfi embernek, de akár egy nőnek is, aki úgy dönt, hogy harcol a hazáért, hogy életben maradjon, hogyha kapott legalább valamiféle alapkiképzést.
Hol van Magyarország helye az Európai Unióban és a NATO-ban, önök szerint, a Mi Hazánk szerint?
Mindenképpen a magyar érdekeket kell nézni bármilyen nemzetközi közösség részeként Magyarország vonatkozásában, és hogyha háborúról van szó, akkor is a magyar érdek az, amelynek felül kell írnia bármilyen nemzetközi szervezetnek, vagy bármely más államnak az érdekét. Tehát a mi döntéseink során nem kell, hogy figyelembe vegyük sem az oroszok érdekét, sem az Európai Unió érdekét, kizárólag a magyarokét. Ezért is indított aláírásgyűjtést a Mi Hazánk mozgalom, például azért, hogy a gazdasági háborúból is maradjon ki Magyarország. A kormány szereti hangsúlyozni azt, hogy az energia árak nem fognak elszabadulni, mert megvédik azt a lehetőséget, hogy Oroszországból érkezzen ide gáz, amit egyébként helyesnek tartunk, de azt már elhallgatja a kormány, hogy az egyéb gazdasági szankciók, amelyeket Brüsszel elfogadott Oroszországgal szemben, azok is megkárosítják a magyar családokat átlagosan 200 000 forinttal. Már most vannak olyan emberek, akik elveszítették a munkahelyüket azért, mert Oroszországgal szemben ezeket a szankciókat elfogadta a kormány. És nyitnék egy zárójelet. Az a fajta magatartás, amelyet itt ebben a kérdésben tanúsított a kormány, az rendkívül beszédes, hiszen mi korábban számos ügyben konfliktust vállaltak Brüsszellel, most azt mondta Szijjártó Péter is, és Orbán Viktor is, hogy minden szankciót Oroszországgal szemben el fogunk fogadni, és el is fogadtunk, amelyről Brüsszelben döntenek. Tehát kritika nélkül átveszi az összes Európai Uniós döntést a kormány a gazdasági háborúban Oroszország szemben, mi ezt nem tartjuk helyesnek.
De nem lehet, nekünk, hogy igaza van abban, hogy most nem az okoskodásnak van itt az ideje?
Én úgy gondolom, hogy annak van itt az ideje, és minden egyes döntésnél annak van itt az ideje, hogy a magyar emberek érdekét nézzük. Egyetlen magyar embernek sem érdeke az, hogy elveszítse a munkahelyét, egyetlen magyar embernek sem érdeke az, hogy Magyarország gazdasági hátrányokat szenvedjen el egy olyan háború miatt, amihez nekünk semmi közünk nincsen. És ez nem csak az energiaszektorra vonatkozik, hanem a teljes kereskedelemre, amelyet Magyarország, Oroszországgal és egyébként Ukrajnával is folytat. Tehát, hogyha mi ki szeretnénk maradni ebből a háborúból, már pedig a Mi Hazánk mozgalom azt szeretné, hogy kimaradjunk, akkor ehhez hozzátartozik az is, hogy a gazdasági háborúból is kimaradunk.
Tehát csináljuk úgy, mintha nem történt volna semmi, és teljesen függetlenül az uniós viszonyainktól kereskedjünk ugyanúgy, mint eddig, mindenkivel.
Nem tudunk úgy csinálni nyilván, mintha nem történt volna semmi, de az olyan döntéseket nem lenne szabad a magyar kormánynak támogatnia, amely a magyar emberek érdekével ellentétes. Tehát ha vannak szankciók, amelyek minket nem érintenek, azokat nyugodtan támogassa, de a magyar érdek lenne az elsődleges. Másrésztről azt is elvárjuk, hogy olyan igazságtalanságokkal szemben, amelyet mondjuk a nyugat megenged magának Oroszországgal szemben, azokkal lépjen fel, azok ellen tiltakozzon a kormányzat. Gondolok itt a például a sportban arra a kollektív megbélyegzésre, amelyet az orosz sportolóknak most el kell szenvedniük. Nem helyeselheti azt a nemzetközi közösség, hogy valakit a nemzeti hovatartozása miatt kizárjanak, megalázzanak egy sportversenyen, hiszen az olimpiáknak a szellemiségével is ez egyébként ellentétes, és mi azt várnánk el a magyar sportvezetőktől is, és a magyar kormánytól is, amely részben egyébként átfedésben is van egymással, hiszen számos sportszövetségnek a vezetője, fideszes politikus, hogy a nemzetközi szintéren ez ellen is tiltakozzanak, hiszen a kollektív megbélyegzésnek nincsen helye az oroszokkal szemben sem, még ilyen esetben sem.
És a NATO?
És nagyon, hát ez a NATO-ra is vonatkozik, és az EU-ra is vonatkozik gyakorlatilag, mind a kettő sajnos globalista célokat szolgál jelenleg. Hagy erősítsen meg azt, amit az előbb elnökhelyettes asszony mondott azzal, hogyha a magyar kormány nem lenne ennyire szervilis, és nem hajtaná végre valójában akár a versailles-i, akár a brüsszeli csúcson a globalisták akaratát, akkor azért nagyon-nagyon sok mindent erről lehetne itt az Európai Unión belül is már mozdítani. Erre egy konkrét példával hagy éljek. Készítettem egy videót arról, hogy mi van az ukrajnai háború hátterében, olyan igazságokról rántottam le a leplet, amit ugye a YouTube sem tud cenzúrázni, hiszen ott vannak a bizonyítékok mellette. És mivel angol felirattal elláttam, ezért Európa több országában elkezdett ez a videó terjedni, és most például egy bolgár, illetve egy lengyel parlamenti képviselő keresett meg azzal, hogy szeretnének Budapesten velem találkozni, illetve a lengyel parlamenti képviselő szeretne egy sajtótájékoztatót is március 23-án arról, hogy ezt a fajta harmadik utat meg kellene jeleníteni az ukrajnai háborúval kapcsolatban is. Tehát nem az ukrán, nem az orosz oldalra kell állni, hanem ki kell mondani, hogy itt globalisták óriási, óriási pénzt keresnek ezzel a háborúval, és gyakorlatilag mindenkit átvernek, és az igazi vesztes egész Európa lesz majd a háború végén. És például ez a lengyel parlamenti képviselő, aki korábban elnökjelölt is volt Lengyelországban, ő is azt mondta, hogy mindenki megy gyakorlatilag a Kolomb után Lengyelországban is, tehát mindenki beállt mondjuk a globalisták oldalára, vagy az ukránok oldalára, és szeretné, hogyha valaki kimondana az igazságot, mert akkor nagyon sok lengyelnek is fölnyílna a szeme, és akkor más álláspontot képviselne Lengyelország is.
De ezt tudja a Fidesz. Ez a képviselő nem mondja ki az igazságot, ő nem tudja fölnyitni a lengyelek szemét?
Hát olyan videót nem készített, mint én. Azt a videót terjeszti most Lengyelországban, igen. Nyilván ebben az is benne van, hogy én ifjúkoromban újságírónak készültem, és talán ezért ilyen jellegű videókat is készítek, ami már inkább egy más műfaj, politikusok nem szoktak ezzel más foglalkozni, hát én foglalkozom ezzel is, de valószínűleg ezért jó ez a videó számára, hogy felnyissa a lengyelek szemét, de nagyon jó példa arra, hogy a Mi Hazánk mozgalom még más országokban is tud politikai változásokat előidézni az igazság kimondásával és felderítésével. Ehelyett a Fidesz mit csinál? Valójában szervilis módon kiszolgálja a globalisták érdekeit, tehát amit mondanak, azt végrehajtja, nem is próbál az igazság mögé nézni. Ugyanez volt egyébként a Covid-dal, a koronavírussal, a vakcinákkal kapcsolatban is. Az elmúlt két év alatt a magyar kormány részéről nem az igazság felderítését, nem kutatómunkát láttunk, sőt, ami kutatómunka elindult, azt is inkább leállították, hanem adtak helyette egy Müller Cecíliát a magyar népnek. Hát mindenki tudja így két év távlatából, hogy nem jutottunk az igazsághoz közelebb itt Magyarországon, pedig egy magyar kormánynak lett volna az a feladata, hogy például a koronavírus kutatóközpontot felállítson, orvosok, kutatók.
Van ilyen koronavírus kutatóközpont. Pécset is van, Budapesten is van, jó sok helyen dolgoznak tudósok azon, hogy a koronavírus jellegét. A
kormánynak lett volna az a feladata, hogy ezeket a kutatásokat finanszírozza, ilyen kutatásokat nem finanszírozott.
De a kormány is finanszírozza ilyen kutatást.
Konkrétan, hát vannak kutatóközpontok, de mit tudnak a magyar emberek arról, hogy milyen eredményekre jutottak Müller Cecíliától, meg az operatív törzstől, miről kaptak tájékoztatást? Arról kaptak tájékoztatást, hogy például a merkeli professzor elmondta, hogy a COVID vakcinákkal majd megállítjuk a koronavírust, ami ma már tudjuk, hogy hazugság volt. Tehát ilyen tájékoztatásokat kaptak az emberek, attól függetlenül, hogy remek tudósaink, remek kutatóink vannak. Én például a dr. Letol Tamással felvettem a kapcsolatot, miután egy interjúban biofegyvernek nevezte a koronavírust. Elmentem a laboratóriumába, és azóta nagyon sok professzorral, kutatóval találkozom. Nem látom, hogy Orbán Viktor vagy a magyar kormány ezt megtette volna. Nem látom azt, hogy valóban a magyarok egészsége lett volna fontos számára, és nem mondjuk a Covid biznisz, vagy a globalisták parancsainak a végrehajtása.
Utolsó kérdésem. Mi értelme van a mentelmi jog eltörlésének, amit vállalnak, egyedüli magyar pártként ezt mondják, amikor a mentelmi bizottság mindig kiadja azokat a képviselőket, akiket az ügyészség kér?
Ez óriási tévedés. A mentelmi jogról szóló szavazásoknak a többségében a két politikai oldal az fenntartja a másiknak a mentelmi jogát. Mi úgy gondoljuk, hogy ha komolyan vesszük azt az alaptörvényben is szereplő mondatot egyébként, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, akkor a politikusoknak se legyen mentelmi joga, mert ez sokkal inkább a politikus bűnözésnek a meleg ágya, sem mint az ő képviselői munkájuk a végzését elősegítő intézmény. Ne legyenek privilégiumaik a politikusoknak, sőt, azt is szeretnénk, hogy dupla büntetést lehessen kiszabni rájuk, hiszen olyan szép a magyar nyelvben az a szó, hogy elöljáró, a politikusoknak jó példával kellene elöljárni, ezért súlyosabb megítélés alá kellene, hogy essen az, hogyha törvényhozóként szegik meg a törvényeket, és számos más programpontunk is van, ami valóban az átláthatóságot szolgálna, például a hozzátartozók vagyonnyilatkozatának a nyilvánosságra hozatala, illetve automatikusan vagyonosodási vizsgálatnak vetnénk alá a politikusokat a ciklus elején és a ciklus végén is, hogy az emberek tisztán lássanak e tekintetben. A korrupció visszaszorítása az egy létérdeke Magyarországnak. Gyakorlatilag erre építette fel az egész rendszerét a Fidesz az elmúlt 12 évben, és a háttérben pedig a baloldal is bőven kiveszi a részét ezekből a bizniszekből. Gondoljunk csak arra, hogy Mészáros Lőrinc éppen Bige Lászlóval kötött decemberben és januárban egy 10 milliárdos üzletet, ahol előre készpénzben fizette ki ezt az összeget. Orbán Viktor legfőbb oligarchája.
Készpénzben?
Igen.
Honnan tudják?
Igen.
Ott volt valaki?
Hát ezt a sajtó írta meg,
így van, és nem cáfolt azóta, így van, tehát előre készpénzben kifizetett Orbán Viktor legfőbb oligarchája 10 milliárd forintot Márki-Zay Péter legfőbb oligarchájának. Egy banánköztársaságban olvashatunk hasonló sztorikat, de számos más konkrét ügyel is tudjuk bizonyítani, és látjuk, hogy a két oldal valójában a háttérben összejátszik, és rendkívül jól bizniszelnek egymással, mert tudják azt, hogy a mentelmi joguk az meg fogja őket védeni.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese, és Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.